Agrárgazda. Szerkeszti Tóth Béla.
Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják. Mint mindig, ma is a Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdálkodókat kerestük fel mikrofonunkkal, azért, hogy megtudjuk, mivel foglalkoznak kint a mezőn, vagy éppen az állatok között.
Meg szoktam kérdezni, ha a vidéken járok valahol, és utam keresztezi a polgármester útját, hogy foglalkozik-e valamivel, ami a mezőgazdaságot illeti az illető polgármester. Van, aki azt mondja, hogy igen, van, aki azt mondja, hogy nem, mert soha nem is foglalkozott, van, aki azt mondja, hogy nincs ideje. Na most ebbe a kategóriába sorolnám hirtelen, a kedves hallgatók megbocsájtanak nekem, és azt hiszem, hogy Fodor István is, Sepsi Bodog polgármestere is megbocsát, abba a kategóriába tartozik, aki azt mondta, hogy ha polgármester akar lenni, és jól el akarja végezni a dolgát, akkor ezt kell csinálni, nem mást. Hát akkor most mit mondjak? Mást nem csinál, de a megyei tanáccsal együtt a község javára megvásárolták az olcsemi mikókastélyt. És ez nagyon jó dolog, de ennek rögtön van egy kicsi története már. Alig vették meg, de már van mit beírni a lajstromba. Tulajdonképpen miről is van szó, polgármester úr?
Hát igen, hogyha a mezőgazdaságról beszéltünk, akkor állhatjuk a kastély történetét, és akkor egy kicsit a mezőgazdaság és az állattenyésztésről beszéljünk, hiszen a gazdaság a kastélyon belül gazdasági udvar is működött. Ennek kapcsán ugye kezdtem én gondolkozni azon, hogy vajon mit is tartottak ott abban az udvarban, mivel foglalkoztak az emberek, és akkor szerencsénkre, miután megvásároltuk a megyei önkormányzattal közösen ezt a kastélyt, megérkeztek az utolsó tulajdonosnak a leszármazottjai, eleve azok az emberek, akiktől megvásároltuk a kastélyt, eljöttek, mivel ugye unokák, dédunokák voltak Smuszlérnak, hiszen ő volt az utolsó tulajdonosa a kastélynak. Eljöttek, hogy nézzék meg, hogy mit is adtak el. Hát jókor jöttem, már ki volt fizetve, ugye lehet, hogy hamarabb jöjjenek, akkor nem is sikerült volna. És ott közben, a beszélgetés közben előhozódott mindenféle, és akkor elmondják, hogy 1928-ban Schmuszler az itt való ménesből az amszterdami olimpián, mint ugrató versenyző vett részt. Azt is kinyomoztuk, hogy az innen elszármazott ló, amivel versenyzett, az a 11. helyet érte el az amszterdami olimpián, a 40 nem tudom hány lóból, de a második leggyorsabb ló volt azon a versenyen. Na most ennek kapcsán kezdtem én egy kicsi gondolkozni, de milyen lovakot hoztak? Milyen ló lehetett az, hogy ilyen gyors volt, stb.
Azt is megtudtam, hogy állategészségügyi technikumot végzett Csombordon. Csombordról az embernek inkább a bor jut eszébe, de Üsekő nagyon híres szakiskola volt az, nagyon híres. Na mostan elkezdett tudakolózni. Hol?
A leszármazottaktól kaptam egy pár fényképet, ami itt az én irodámban fel is van már a falra rakva, és ott megláttuk, hogy van egy olyan sportló, amiről nem is igen hallottunk mi az idáig, a fajtának a neve a trakeneni sportló. Na most, mikor megláttuk a fényképeket, akkor ugye én is vannak kollégák, állatorvosok, polgármester kollégák Magyarországon, utána kezdtem érdeklődni, hogy mi is van, valamit tudunk-e ezekről a lovakról. Hogy aztán hamarosan kiderüljön, Pataki Balázs úr, aki a kisbéri lovakkal foglalkozik, tehát a tenyésztésivel, fajtájával, füliről, farkával, mindent ismer a lovakról, és egy nagyon jó barátom, aki polgármester is, Tiszaladányban, ők ráállottak és megkapták a kisbéri lovas törzskönyves könyvben, megkapták az olcsemi lovaknak a törzskönyveit, hogy honnan származnak, stb. Ez kinyomozva megkaptuk azt, hogy innen olcsemről kivisznek 39-ben egy ményt, amelynek a neve a lobogó, németül utána van írva, ugye, hogy Lotze, kiviszik Magyarországra a kisbéri félvér lovaknak a feljavítására. Na most ez a ló ott is marad Magyarországon, de utána nyomozva megkapjuk, hogy a lobogónak a leszármazottjai, ami törzsmének voltak Magyarországon, Magyarországnak hagyta körülbelül 900 darab csikkót.
Hát ez egy csodálatos eredmény. Én a hely szűke miatt ugrok egy nagyot. Most mindez, amit sikerült arról a történelmi lóról összeszedni, azt hiszem, hogy tovább serkentette a lótenyésztést itt Bodokon. Most már tudjuk azt, hogy hol fognak ezek a lovak majd tenyésztődni, ott a kastélyban. De arról szeretném, hogy mondjon nekünk valamit, hogy hogy van itt mégis fogathajtó egyesület. Tehát lovas fogathajtó egyesület. Ez egy kicsit ritka, éppen egy községben.
Igen, éppen egy két mondat erejéig még rátérnék a fogathajtásra. Ennek az eredménye, amit elmondtam előzetesben, az lett, hogy a Magyar Lovas Szövetség és egy pár jó barát megvásároltak nekünk az Ócimi kastélyba két lobogó trakeneni vérvonalból leszármazott csikkót, ami 70%-os vérvonal, és azt a két csikkót visszahoztuk, most már jelenleg 3 évesek Ócimén vannak a kastélyba. Tehát ez csak ugyan olyan történelem, mint a kastély, ugye, hogy mikor építették, mi volt benne, a freskók, de visszakerült az az állomány is, ami benne volt. Jelenleg 13 ló van a kastélyban, már 2 fogat elé van készítve, szeretnénk mi is a fogathajtó versenyen legalább az országosan részt venni. Tehát ez úgy kezdődött, hogy Ócimén, mivel a kastély mellett van az önkormányzatnak egy 8 hektáros területe, a Borvíz út programból építettünk oda mi egy központot, ahova már az emberek járnak fürödni, szaunázni, sóskamra, stb. Akkor elgondolkoztam, hogy milyen jó volna egy kicsit a lovazást kibévítsük, és annak érdekében Mezőhegyesre utaztam, ahol megnéztem, hogy hogy néz ki egy lovas fogathajtó pálya. Ott találkoztam Finta Gáborral, aki nemzetközi fogathajtó pályákat épít, meghívtam ide, megnézte a területet, és azt mondta, István, olyan pályát építek, egyik legszebb lesz a világon. Olyan a környezet, egyik felében ólt, másik felében erdő, rét, gyönyörű helyen van, elválaszza a kastélyt az ólt a pályától, megépítettük a fogathajtó pályát olyan szinten, hogy nemzetközi fogathajtó versenyt is lehet rajta tartani.
A 2018-as nemzetközi fogathajtó verseny egyik szakasza, na?
Az itt lesz Bodokon, az lesz július 6, 7 és 8, ahova olyan 25-30 fogatot várunk.
Elnyergeltek a huszárok kengyelben alá, székelyföldi büszke lányok sírva néznek rá. Ne sírjatok, ti kislányok, így szokás ez vége. Kirátok is felsőt a napadám a csillagos őket. Ne sírjatok, ti kislányok, így szokás ez vége. Kirátok is felsőt a napadám a csillagos őket. Vásárhelyi laktanyába hatott utaz. A csíkszéki századosok felpattan alóra. Elkiáltja mezőn szavát menet, első század indul. Magyar huszár a babádra vissza sosem volt. Gyere, babám, fogjál vélemkel. Nem fogok ad nagy urral kezet. Inkább írok egy szerelmes levelet. Ráva megírom, holnap elolvasom, holnap után sírva a sírva.
Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kedves hallgatóink, sokféle múzeumban jártunk mostanában, hiszen talán azt is mondhatnám, hogy a 2017-es esztendő a múzeumok esztendeje is volt, nevezzük így nyugodtan. Az Agrárgazda mikrofonjával a Petri család múzeumában látogattam el. Idegen vezetőm is van, és ennek mindig nagyon örvendek, mert mikor valamit be kell mutatni, az a legjobb, ha az beszél, aki ezért felel. Én úgy tudom, hogy Bálint Erika felel érte, és akkor hol kezdjük? Hát a gyökereknél. Jó? 1323. Mit mond ez a szám kegyednek?
Városi rangot kapott igazából ebben az évben Marosvásárhely, és a Petri család számára, ugyanis a múzeum számára ez egy fontos évszám, hiszen igazából a Petri család az egy vásárhelyi család, és akkor ezt is szerettük volna megemlíteni itt ezen az idővonalon, ezen a falon igazából.
Hogyha most már ezt elmondtuk, akkor mit javasol? Minél maradjunk? Jöjjünk időrendi sorrendbe végig a család fejlődésén, ami a szakmát illeti, vagy kezdjük bemutatni azt, hogy tulajdonképpen milyen szerszámok is láthatók itten, ami persze a hentes szakmához kapcsolódik. Mivel kezdjük?
Én azzal kezdeném, hogy azt a falat mutatnám be, ami egy ilyen modern kornak megfelelően tükrözi a fontos időpontokat, és három kategóriába osztottuk, a Petri család az egyik, a másik a Mészáros C, ugye a Petri család felmenői szintén tagjai voltak és alapítói a Mészáros C-nek, és azon kívül, ami még fontos teret kapott ezen a falon, az a Marosvásárhelynek a Flekkenvárosi mi voltja, és hogy ezt szeretnénk, tehát ez is az egyik célja a múzeumnak, hogy ezt visszahozni a köztudatba, hogy ez egy pozitív és igenis büszke jelzője volt a városnak.
Hát én nagyon pontosan elmondom kegyednek, hogy én még megfogtam azt a részét a városnak, és visszaemlékszem rá, amikor szenzációs fatányírosokat lehetett enni, és ez én úgy tudom, hogy a Petriéknek volt köszönhető.
Igen, ezt jól tetszik tudni, és az is volt a cél, hogy akkor egy olyan helyet mutassunk be az ide látogatóknak és a vásárhelyieknek, ahol igazán a Flekken és ez a minőségi és igazán mindenki kedvence visszakerüljön egy pozitív és büszkeségé.
A Petri családnak ugye az ősei voltak azok, akik a hagyományt elindították. Ki volt a kedvezményezője, vagy ki volt a szakma tudója, hogy itt Marosvásárhelyen ez a Mészáros család szárnyat kapott?
Petri Zsigmond az, aki egy bátor fiatalember volt, és ő volt az, aki bejegyeztette az első szalámigyárat itt Marosvásárhelyen. Az ő nevéhez köthető ugye a cég alapítás 1879-ben, viszont már azelőtt, ahogy ő ezt a bátor lépést megtette, a családfán látható, hogy már azelőtt voltak mészárosok a családban.
Most akkor már elértünk körülbelül a feléig ennek a grafikonnak, vagy ennek a bemutató falnak. Jöjjünk ide 1915-ig. Akkor indult el a városban a Flekken sütés, hiszen azt még tudjuk, tehát mondottam kegyednek, hogy én kifogtam azt, hogy a város főterén piac volt. És magától értetődött az, hogy körbe-körbe vendéglők, falatozók, kocsmák voltak, mert itten lovas, ökrös szekérrel meg lehetett fordulni, be lehetett jönni, tehát igazán akkor Flekkennek, hadd ne mondjam, sikere volt, nem mind másfajta készítménynek, ne nevezzem a micset.
Igen, ez 1915-ös évszám, ez egy azért fontos időpont, mert ekkor született egy olyan írás, ami bemutatja Marosvásárhelyt, és nagyon távoli, híres és nevezetes személyek fordultak meg a városban, kezdve Ady Endrétől, aki leveleiben megemlíti, hogy Marosvásárhelyen milyen finom Flekkent fogyasztott, és ő is nevezi az egyik írásában Flekkenvárosnak.
Én itt olvasom a falon, hogy Möcselerie húsárulás alapított 1879-ben, ha jól látom innen, és természetesen ott van, azt hiszem, a család egy része az üzlet előtt. Mindenki visszaemlékszik a Petriekre, még az Átkosban is, ugye az üzlet, ahol ők dolgoztak, a család, szinte minden egyes tagját ismerték az emberek, előzékeny, tényleg kereskedők, és nem csak el akarták adni az árut, hanem meg is akarták szeretetni az emberekkel, a vásárlókkal. Itt rengeteg húsiparban használt, feldolgozáshoz használt szerszámot látunk.
Nagyon sok olyan hentes eszköz van, vagy a családhoz kapcsolódó, értékkel bíró eszköz, amit meg tudtak őrizni, nem vették el tőlük a 1940-es évek végén. Vannak olyan eszközök, amiket vagy felajánlottak, vagy kölcsönöztek olyan emberek, akiknek nagy nagyszüleik, rokonjaik vágtak falun disznót, és most már nem szükséges nekik ez az eszköz, és szerették volna, hogy akkor itt a múzeumban legyenek bemutatva.
Két dologra hívnám fel a kedves hallgatók figyelmét, ha ide látogatnak a múzeumban, és már miért ne látogassanak. Van ott a sarokban egy ilyen tükrös vagy üveges szekrény. Mit látunk a szekrényben?
Az Petri Zsigmond lovának volt a szerszáma, ez egy nagyon nagy büszkeség a családnak, hogy ezt meg tudták óvni, és ennek az egyik nagyon-nagyon-nagyon fontos története, hogy Petri Zsigmond Bernád Györggyel együtt képviselte Marosvásárhelyt a millenáris ünnepségen Budapesten, és ezzel vonult fel, ez volt az ő lován. Ott van egy fénykép is, ami azt mutatja, hogy hogyan nézett ki Petri Zsigmond akkoriban a lován.
Hát akkor most is kezd visszatérni lassan-lassan a ló az ember életében, de akkor azt hiszem, hogy nem is tudták elképzelni a ló nélkül ezt a szakmát, mert szekérrel vinni kellett, hozni kellett az árut, az alapanyagot kellett hordani, kitüntető oklevelet is kaptak a magyar termék nagydíjon, nem is egyet. Miért kapták ezt?
2016-ban, tehát a tavalyi évben kaptuk meg magára az épület együttesre, a látványműhelyre, a múzeumra és a bemutatóboltra a magyar terméknagydíjat. Az idén pedig az itt zajló kiskukta programunkra, amit gyerekeknek tartunk, és ez egy interaktív foglalkozás, ahol belátást nyerhetnek, és ki is próbálhatják a kolbászkészítés apró rejtelmeit.
Én azt tudom, hogy Erikának ez nagy köze van, és szinte a tevékenységét fémjelzi ez a dolog is. És gyerekeket várnak, sajnos, akkor, amikor ez az interjú készül, hát ők nem voltak itt, de hát, ha egyszer majd beszaladnak, hányadikos osztálytól jönnek a gyermekek, vagy milyen korosztály? És nagy az érdeklődés?
Hál' Istennek nagy. Igazából amikor elindítottuk ezt a programot, akkor egy egyhetes programra gondoltunk. Ez a tavaly februárban volt, hát azóta majdnem 4000 gyerek fordult már itt meg, úgyhogy nagyon nagy érdeklődés van. Az a visszajelzés, hogy a gyerekek nagyon örülnek, hogy ők maguk részesei lehetnek, és nem csak egy száraz információt kapnak, hanem beöltöztetjük őket, dolgoznak a két kezükkel.
Lát egy jövőt, hogy ez a szakma nem fog kihalni, nem lesz csak egy ilyen szallagmunka ez a mészárosság, hanem mindent meg tudnak majd a gyerekek csinálni oda-haza, besegítenek majd a szülőknek?
Igen, az a tapasztalat, hogy úgy mennek el, vagyis hogy esetleg úgy térnek vissza a szülőkkel, hogy ők már voltak itt, és ők szeretnének esetleg hentesek lenni.
Mondja meg nekem, legyen szíves, hogy mi az, ami a legjobban vonza a közönséget, mit szeret a legjobban ebben a szakmában, amelyet kegyed végez most itt, mert azért hadd mondjuk el, hogy nem kolbásztöltéssel foglalkozik. Ha bár azt is megtanulhatta, biztos.
Igen, most már én is tudom a fűszereket, meg az adagokat, hál' Istennek. Hát igazából ennek az a szépsége, hogy olyan helyet mutatunk be, adunk az embereknek, amilyen máshol nincsen. A programjaink azok nagyon népszerűek, és elég sokat dolgozunk azon, hogy ezt a gyerekekhez eljusson, és úgy vigyék haza azt az itt kapott kis tudást és tapasztalatot, hogy ők legyenek a jövendőbeli hűséges vásárlóink.
És talán szakemberek is.
Az nagyon jó, amikor már olyan fiatalok jelentkeznek Mészárosnak hozzánk, hogy már hallottak, vásároltak, szüleik a Petritől is tudják, hogy mit jelent a helyi alapanyag is a finom kolbász.
Köszönöm szépen az interjút.
Én is köszönöm szépen.
Thank you. Mögöttünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Kollégáim mindig műsoruk közben egy-egy találós kérdést tesznek fel a hallgatóknak, megkérdezve azt, hogy na találják ki, hogy miről készítettem anyagot és hol. Hát én elmondom önöknek, kedves hallgatóink, hogy ez a zaj, amit mostanáig hallottak, amit ugye megállítottunk, Simon Györgynél, Sepsiszentgyörgyi farmernél készül, méghozzá a fejőházban. Reggeli istálóprogramon voltam, végignéztük az állatokat, ugye megfejték őket, most pucolták le, nem tudtunk bejönni, mert olyan gőz volt, hogy azt hittem, hogy valahol éppenséggel szaunázok. Na de mikor épült fel ez a fejőház, és azt hiszem, hogy egy egészen modern.
Hát ez a fejőház május 10-én kezdtünk neki 2017-ben, és fél évült októberre készen is volt. Itt nem lehetett, gyorsan kellett dolgozni, mert a tárnéket várni kellett akkor is, amikor munka alatt volt.
Én azt észrevettem, hogy itt két sorban jönnek a tehenek. Hányat fejnek meg egyszerre?
Egyszerre 12-t fejünk, kétszer 6-os a fejőház. Nagyon praktikus, nagyon gyorsan megy a fej is.
Akkor mondjuk el azt is a kedves hallgatóknak, hogy mekkora állományt kell megfejni reggel és este, és hát akkor már azt is mondja el, hogy mekkora területen gazdálkodik, és még milyen állatfajtákat tart.
90 tehenet fejünk, befejőházban másfél óra alatt le vannak fejve, maxim 2 óra, amikor egy kicsit nehezebben megy, de nagyon-nagyon jó, nagyon hálás a fej is. 100 darab fejűs tehenem van, és hozzá az üszők és a bornyuk, 140 darab van az összállomány. Még van jó, van kecske, persze az külön, azokat kézzel feljük, kézzel van nekik a művelet.
És természetesen ehhez terület is kell, mekkora területen rendelkezik. Biztos vagyok, hogy kell legyen legelő is, kell legyen kaszáló is, és hadd nem mondjam azt, hogy takarmánynövényeket is termeszteni kell.
Igen, van 350 hektár legelő, 10 hektár lucerna és 15 hektár kukorica, persze silókukorica.
Akkor, amikor ez az interjú készül Simon Györggyel, Sepsiszentgyörgyi farmerrel, hát még itt, március vége felé a tél volt az úr. Lesz-e elég takarmánya a tavaszig? Mert ugye márciusban már tavasz kéne legyen, mert 21-ét már meghaladtuk. És a másik kérdésem pedig az, hogy sikerül-e a tejet értékesíteni, vagy nem?
Hát nem tudom, tavasz nagyon későre lesz, rossz tavaszunk van. Esős, havazás, hideg, ugye a tavasz nagyon rossz. A tejet a Kovalak Kft-nek adjuk, vele van szerződésünk, jönnek minden nap és viszik az első órába.
Hát mit kívánhat az agrárgazda rovat szerkesztő riportere a farmernek ilyenkor tavasz küszöbén?
Legnagyobb kívánság egy jó tavaszt, persze. Még volna takarmány, de most már az állat, a jó és a kecske készül ki, hogy érzi az ődet. De olyan hideg van, és olyan havazás, rossz idő, hogy ez még nem lehet semmit kitenni a legelőre. Még 2-3 hét, amit még kell kúráljuk őket.
Köszönöm szépen az interjút.
Nagyon szívesen, én is köszönöm.
Több hallgatónk azzal fordult rovatunkhoz, hogy szeretné, hogyha a magyar nyelven is beszélnénk a nyugdíjasok mindennapos gondjairól, ami a nyugdíjirodáknak a tevékenységét illeti. Mit tesz az ember ilyenkor? Megpróbálja, hogy felvegye a kapcsolatot. Hát mi a Maros megyei nyugdíjosztályra jöttünk el, ahol Kátai Melindát, a nyugdíjkifizetési osztály vezetőjét kértük meg, hogy segítsen bennünket ebben a témában. Mióta dolgozik itt? Természetesen ezzel kezdem, a nyugdíjosztálynál, hiszen még sok van a nyugdíjig, amik azt mondhatom önről is, hogy nyugdíjas.
Jó napot kívánok! Én 12 éve dolgozok a nyugdíjhivatalnál. Itt a kifizetési osztályon vagyok 2005. augusztus 1-től, és reméljük, hogy innen is fogok nyugdíjba menni.
Adja Isten, hogy így legyen, de addig elég sok témája lesz, amit meg kell beszéljünk itt az agrárgazda mikrofonja előtt. Ne csodálkozzon a kedves hallgató, mert most nem szántásról, vetésről, állattartásról, növénytermesztésről, hanem az emberekről fogunk beszélni, és azokról az emberekről, akik megérték a nyugdíjkorhatárt, vagy már régebben nyugdíjasok, és vannak még gondjai, ami a nyugdíjak kifizetését illeti. Arra vagyok kíváncsi, hogy jelen pillanatban mi az, amit foglalkoztatja önöket itt a hivatalban, ami az embereknek a gondjait illeti?
Tehát a fontosabb dolgok, amit a kedves hallgatóknak tudniuk kell, hogy 2018-ban egy nyugdíjpontérték 1000 lej, a minimál nyugdíj 520 lej. 2018. július 1-től lesznek változások, egy nyugdíjpontérték lesz 1100 lej, a minimál nyugdíj 520 lejről megnő 640 lejre, a kiegészítő index 1,15%.
Nagyon sokféle mendemonda kap szánra. Egyes televíziók hol pluszba beszélnek, hol mínuszba beszélnek, a nyugdíj összegekről, a pénzről, a törvényről. Maguk hogyan látják ezt a helyzetet?
Mi konkrétan a törvények után dolgozunk, mi nem vesszük figyelembe, ki mit mond. Nekünk konkrétan, ami törvényváltozás megjelenik, mi azok alapján dolgozunk.
Feltételezem, hogy mindez meg kell jelenjen a hivatalos közlönyben.
Pontosan.
Melyek azok a nyugdíjak, amelyeket ki kell javítani, adni kell hozzá, vagy levonni?
Jelenleg átszámolásban vannak a 192-es törvényre vonatkozó nyugdíjak. Ez a törvény azokra a személyekre vonatkozik, akik 2011. január 1-e előtt mentek nyugdíjba, és 2001. április 1-e előtt dolgoztak egyes, kettes munkacsoportba, valamint különleges és rendkívüli munkafeltételekbe besorolt munkacsoportba dolgoztak. Ezeknek a személyeknek abban az esetben számoltuk át a nyugdíjukat a 192-es törvény alapján, hogyha 2008-ban, valamint 2011-ben más törvények alapján nem volt megemelve az évi pontszámuk. Például volt 2008-ban a 100-as sürgősségi kormányrendelet, vagy volt a 218-as törvény, vagy volt 2011-ben a 263-as törvényből a 169-es cikkely. Tehát ezek alapján, hogyha a nyugdíjasoknak nem volt megemelve a pontszámuk, akkor részesülnek most a 192-es törvény alapján az átszámolásba.
Tudunk mondani egy konkrét példát?
Például, akik bányászok voltak, és 20 éve dolgoztak a föld alatt, vagy akik első fokú sugárzási zónába dolgoztak 15 évet, vagy vannak nyugdíjasok, akik gyerekkoruk óta rokkantságuk van. Mindezeknek a személyeknek, akiket felsoroltam, mikor elmentek nyugdíjba, nekik a nyugdíj kiszámításnál nem használták a teljes hozzájárulási periódust, hanem egy annál kisebbet használtak fel, amit különleges jellegű jogszabályok írtak elő.
A következő kérdés, mikor mehetnek nyugdíjba a nők és a férfiak?
2018 áprilisi hónapban vagyunk. Öregségi nyugdíjba a nők mehetnek 60 évesen és 9 hónaposon, a férfiak pedig 65 évesen. A nőknek kell legyen, és a férfiaknak is minimum 15 év régiségük, az öregségi nyugdíjra ennyi minimálisan elég.
Természetesen a munka mezején.
A munka mezején, pontosan. Előrehozott nyugdíjba mehetnek a nők 5 évvel hamarabb, mint 60 év és 9 hónap. A férfiaknál úgy 65 év mínusz 5 évvel hamarabb mehetnek előrehozott nyugdíjba. A férfiaknak le kell legyen dolgozva 35 év, a nőknek le kell legyen dolgozva 30 év és 9 hónap.
Szerintem abban az időszakban vagyunk, amikor már kezdünk a nyárról beszélni, és fontosnak tartom azt, hogy a nyugdíjasok használják ki ezt a lehetőséget. Milyen kezelési jegyeket tudnak biztosítani, vagy üdülési jegyeket, amit szívesen igényelnének a nyugdíjasok?
Megkezdődtek februártól már a kezelési jegyek kiosztása. Megkérjük a nyugdíjasokat, nyugodtan jöjjenek és kérjék ezeket a jegyeket, mert ebben a periódusban még nincs zsúfoltság az üdülő telepeken. Vannak jegyeink Kovásznára, Dzsádzsu fürdőre, Olönéstre, Május 1-re, Amárára, Bízusára és Búziásra. Jöhetnek nyugodtan, kérjék ezeket a jegyeket, mert nagyon jók, és ki kell használni, mert nagyon megfelelőek a nyugdíjasoknak.
Nem akarok ünneprontó lenni, de most már beszéljünk egy kicsit a temetkezési segélyről is, mert ez is egy nagyon fontos dolog. Mit kell tudjon a hallgató erről a dologról?
Tehát 2018-ban a temetkezési segélynek az összege 4162 lej, és ebbe az összegben részesülnek a nyugdíjasok és azok a személyek, akik alkalmazva vannak. Tehát a nyugdíjhivatal fizeti a temetkezési segélyeket. Azoknak a személyeknek, akik jönnek és bizonyítsák, hogy állták a temetkezési költségeket.
Kedves hallgatóink, én befejezésül most csak el kell mondjam önöknek, hogy várjuk leveleiket. betot@marosvasarhelyiradio.ro interneten is megkereshetnek, tehát én azt mondom, hogy hasznos lett a mai 10 percünk. Megköszönöm Kátai Melindának, a Marosvásárhelyi Nyugdíjosztály kifizetési osztályának vezetőjének, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm.
Én is köszönöm.
kéteső lábához, de hajtom fejemet kéteső lábához. Lehajtom fejemet babám kebelére, lehajtom fejemet babám kebelére, hullatom könnyelme gyászos kötényébe, hullatom könnyelme gyászos kötényébe.
Kedves hallgatóink, önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió agrárgazda rovatát hallgatták. A szerkesztő Tóth Béla megköszöni szíves figyelmüket és azt, hogy velünk rádióztak.